Jó estét kívánok mindenkinek! Az irgalmasság témáját vesszük elő, hogy az eddigi sorban a hitremény szeretetről volt szó, most pedig ugye aktuális az egyházban az irgalmasságnak a fogalma. Ezzel azért nyilvánvaló a pápa valami különleges dologra akarja felhívni a figyelmet. Nemrég, ezt csak úgy előjáróban elmondom, megjelent Walter Kaspernak egy könyve az irgalmasságról, és ugye Walter Kasper a dogmatikának a szakértője, és ő mondta a kötetéhez, illetve azt hiszem a kötetének az elejében benne is van, hogy végignézte a könyveket, tehát a dogmatikának a szakkönyveit, amiből tulajdonképpen a mostani diákság tanulja a teológiát, és hiányzik belőle az irgalmasságnak a fogalma. Némiképp ez eltűnt. Az európai kultúra egyébként is hajlamos arra, nyilvánvaló a római jogi tradíció miatt, hogy a justíciát, tehát az igazságosságot tartsa elsőnek, és valamiféleképpen a társadalomban is, mint főrendező elvet, az igazságosságot ragadja meg, és ennek tartja. Ami persze jó is, csak azt látni kell, hogy az igazságosság, illetve az equitasnak a fogalma, tehát a méltányosságnak a fogalma, és a szeretetnek a fogalmai, ezek egyetlen egy egységet alkotnak. Ezt már gyakorlatilag a 13. században kidolgozták, tehát Aquinói Szent Tamásnál erről már bőven olvashatunk, hogy ezek hogyan tartoznak össze. Amit én ma estére hoztam, az tulajdonképpen egy bibliai, illetve egy evangéliumi részlet, amikor Jézus visszatér övéihez, ezzel foglalkozunk, mert azt gondolom, hogy ez a részlet rávilágít arra, hogy az irgalmasság, ahogy Jézus gyakorolja az irgalmasságot, és ahogy itt maradhatott az isteni irgalmasság, az tetten érhető bizonyos módon. Az Úr ugyanis, tehát a Krónikák könyvének a mondata, a ti istenetek kegyes és irgalmas, nem fogja arcát elfordítani tőletek, ha visszatértek hozzá. Ugye itt kritériumként megjelenik az Izrael teljes megtérése, vagyis hogy ez a bizonyos irgalmas arc, vagy az Istennek a tekintete, az Istennek az áldása Izraelrel lesz akkor, ha Izrael nem fordul el. Az alatta lévő kijelentés, a legyetek hát irgalmasok, mint atyátok is irgalmas, a nagy evangéliumi képtelenségek sorában áll. Ha meggondoljuk, a hegyi beszéd is, minden kijelentése izgalmasabb, mint egy Agatha Christie regény, hiszen ahogy az megvalósul, azt soha nem tudjuk in concreto tetten érni, és a mi egyéni erőnket nézve, tehát a tiszta emberi szintet nézve, egyszerűen lehetetlen. Ez a bizonyos irgalmasság is lehetetlen önmagában. A modern egzisztencia analízisek már kimutatták, hogy ha mi igazán irgalmasak lennénk, úgy, ahogy az Isten, akkor mindjárt meg is semmisülnénk. És ez az érdekes, hogy Jézus egy lett közülünk, tehát ember lett, és mégis elhozta ezt a bizonyos isteni irgalmasságot, úgy, hogy az közöttünk is maradhat, tehát ott egy történelmi valósággá lett. Én valójában erről szeretnék beszélni. Ide csak felsoroltam a régi hittankönyvekben, biztos, hogy tanulták, olvasták, ismerős, az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek a felsorolása, mert hogy mégis valamiféleképpen lehetséges. Azt látjuk, foglalkoztak eddig a hitremény és a szeretet isteni erényeivel, hogy vannak olyan emberek, akikben úgy elmélyül a hit, a remény és a szeretet, hogy akik ezekkel az emberekkel találkoznak, azok ételt kapnak, italt kapnak, ruhát kapnak, ha már a felső ruhát, tehát a méltóságot elvették, valamiféleképpen lakást, vigaszt, vagy éppen megbocsátást nyernek, és sok halott dolog eltemetődik. Mert valahogy vezeti őket igazán a hit, a remény és a szeretet, de egészen mélyen. És ezt a bizonyos mélységet kellene nálunk is most itt Jézusban megragadni. A Jézus a názáreti zsinagógában, ezt most végigolvasnánk a szöveget. Mert ez egy nagyon fontos szöveg egyébként. Ugye én olvasom. Miután a sátán minden kísértést végbevitt, egy időre elhagyta Jézust. Ez ugye a megkísértés jelenete után van a pusztában, tehát minden kísértést végbevitt és elhagyja. Aztán a főcím itt, hogy Jézus Galileába megy. Ugye a sötétség Galileája, most adventben a szentmiséknek az olvasmányai, a prófétai irodalomból a sötétség Galileájával jócskán foglalkozik, és azért meg kell mondani, hogy a próféták nem kímélik Galileát a negatív kritikáktól, tehát a sötétség és a halál árnyékáról beszélnek Galilea kapcsán. És Jézus ide megy természetesen. Mert hogy ebben a sötétségben lehet elmondani azt, hogy ő a világ világossága. Ebben a sötétségben van értelme világosságról beszélni. Jézus most a lélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és mindenki magasztalta, tehát nagy az elismerés. Amikor Názaretbe ért, ahol nevelkedett, szombaton szokása szerint bement a zsinagógába, és felolvasásra jelentkezett. Izajás próféta, ugye ismerjük a jelenetet, Izajás próféta könyvét adták neki oda, szétbontotta a tekercset, és épp azon a helyen, ahol ez volt írva. Az Úr lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Összetekerte az írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött, és elkezdte beszédét, ma beteljesedett az írás, amit az imént hallottatok. Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak. De hát nem József fia? Kérdezgették. Így szólt hát hozzájuk. Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem, orvos, magadat gyógyítsd. A nagy tetteket, amelyeket, mint hallottuk, Kafarnaumban végbevittél, vidd végbe itt a hazádban is. Majd így folytatta, bizony mondom nektek, hogy egy prófétát sem látnak szívesen a saját hazájában. S igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég 3 évre és 6 hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidoni Száreptában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szír Námán. Ezt hallva mind haragra gerjedtek a zsinagógában, felpattantak, kiűzték a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen a városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt köztük és eltávozott. Tehát ez egy érdekes szöveg, mert hogy nagyon kontrasztos a názaretieknek a reakciója. Miért? Ugye a kétféle reakció között ott van Izajásnak a szövege, amit ugye Jézus maga idéz, és egy mondatunk van Jézus beszédének, az Izajás szöveghez mondott beszédnek az elejéről, egy mondatunk van, hogy ma beteljesedett az írás, amit az imént hallottatok. Itt a názaretieknek, ugye később még az evangéliumon, azt nem másoltam ide, mert akkor túl hosszú, meg túl sok lett volna, ugye van még egy akciójuk Jézussal szeme, utána megy a rokonság és a család, amikor már az utolsó húsvétra megy föl Jézus Jeruzsálembe. Ez a család megoszlásáról van már szó, ugyanis Jézus bolondnak vélik, úgy gondolja a rokonság, hogy Jézus megbolondult. De ott is azt mondják, és akkor is azt mondják neki, hogy aki ilyet meg tud tenni, mint amit te Kafarnaumban megtettél, az menjen föl a templomba és tegye meg ott is. Tehát Jézusnak a tetteiről van szó. Azt tudjuk a názáreti nevelkedés után, hogy az evangélisták megjegyzik, hogy a megváltó lakcímkártyát váltott, lemegy Kafarnaumba, átköltözött, elhagyja Názaretet, és ott aztán tényleg, tehát Kafarnaum nagyon érdekes ilyen szempontból. Názaret egy kis falu, a maga konform világával, a maga kicsinyes gondolkodásmódjával és féltékenységeivel és félelmeivel is természetesen, de érdekes, hogy Jézus itt nem tanít, nem hív meg tanítványokat, és nem tesz csodát. Kafarnaum már egy nagy központ és egy nagy városnak számít, amolyan mai szóval élve multikulti kategóriába sorolható. Itt vannak a rómaiak, itt van egy erődítmény, tehát katonai központ, közigazgatási központ és kereskedelmi központ is. Szedett-vedett társaság van. Viszont, és Jézus ide költözik, mondjuk a Sötétség Galileájának az egyik központja biztosan. De itt kezdődnek az igazi csodák. Itt aztán Jézus csodákat tesz, hogy amikor megtudják, hogy a házban van, mikor egyik körútról hazaérnek, akkor hozzák a betegeket. És ott tele van a ház körül minden beteggel. Jézus ezeket meggyógyítja. Aztán itt vannak a nagy tanítások is, persze, de a názáretiek ezekről a bizonyos csodákról hallanak. Jézus elmondja ezt az izajási szöveget, és mondják neki a názáretiek, hogy hát amit Kafarnaumban megcsináltál, azt csináld meg itt is. Hogy az izajás szövegre még mindenki helyesel. Tehát, hogy az Úr lelke van rajtam, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást. Ezt a názáretiek meghallják. Tehát Jézus csodáinak, amit Kafarnaumban művel, rendkívül nagy híre van a názáretiek körében. És a názáretiek rá is harapnak erre, hogy most Jézus hazajött. A többivel már nem foglalkoznak, hogy hirdessem az Úr kegyelmének az esztendejét. A názáretiek igazán utilitarista módon gondolkodnak. Jézus, amikor magára vonatkoztatja ezt a bizonyos izajási szöveget, hogy ma beteljesedett az írás, amit az imént hallottatok, mert ugye benne van, hogy a vakoknak visszaadta a látást, ez tetszik a názáretieknek. Ennek az embernek hatalma van. És tényleg, ha Jézusban az irgalmat nézzük, akkor a legjelentősebb és mindjárt szembetűnő a csodáknak a világa. Erről majd külön beszélünk. De valójában ugye látjuk azt, hogy Jézus az emberi nyomortól, az emberi elesettségtől egy borzasztóan szíven talált ember. Erről mindjárt veszünk egy-két szöveget. És valójában a csodákat ezért teszi. Valóban jó pásztor. Mint ahogy már az Ószövetségben megjelennek ennek az előképei, hogy a megváltó nem hidegen megy el az emberi valóságok mellett. Valójában izig-vérig ember. A názáretieknek ez az, ami tetszik, hogy ez a hatalom, ez a segítő hatalom, ez egy híres hatalommá vált Kafarnaumban. Tehát ha úgy tetszik, hiteles, mert hogy valamiféleképpen a világ fölött áll, és segít az embernek. De a kafarnaumiak csak ennyit szeretnének. Ugye aztán elkezdődik a vita, mert hogy Jézus valószínűleg még mást is mondott nekik, főleg az Isten országáról, és mindjárt mondják is neki, hogy orvos, magadat gyógyítsd, de lényeges, hogy a nagy tetteket, amelyeket, mint hallottuk, Kafarnaumban végbevittél, vidd végbe itt a hazádban is. Ők ezt szeretnék, hogy itt is sok csoda történjen. Miért jó ez nekik? Hát kész üzlet. Hát micsoda vallási turizmus lesz? Ez egy kis hely, Názáret, mindenki ide fog jönni, mert a csodatévő hatalom itt van. És aki ide jön Názáretbe, a názáreti Jézustól mindenkinek, a szeme szája eláll majd. Itt aztán, itt lesz a földi paradicsom. És elmondja nekik Jézus, két érve van az Ószövetségből, hogy miért nem tesz itt csodát. Egyszerűen azért, mert hogy Illés csak a szárebtai özvegyasszonyhoz kapott küldetést. Ő nem azért tesz csodát, hogy a maga hatalmát bemutassa, hanem azért, mert azoknak az embereknek, akikkel csodát tett, szükségük volt rá. Egy szolgáló hatalomról és egy szolgáló szeretetről, tulajdonképpen az Isten irgalmáról van ebbe szó. A másik érv, hogy Elizeus próféta korában is, ugye hány leprás élt Izraelben, és csak a szíriai Námánhoz volt küldetése, hogy őt meggyógyítsa. És elérkezünk tulajdonképpen, amiről én itt este röviden beszélni szeretnék, Jézus alakjáról, mint a hatalommal felruházott alakról van szó. Jézusnak a csodái, lecsendesíti a vihart. Ugye a tanítványok azt mondják, elveszünk. Erre történik a vihar lecsendesítése. Tehát Jézusnak hatalma van az elveszni induló ember sorsa fölött. És ezt Jézus látja, részt vesz benne, ott van, nem elbújt, hanem ott van 2 méterre. Tehát ez az isteni segítő hatalom jelen van a történelemben. Démonokat, csak vegyük nagyjából a csodák kategóriáit. Amikor démonokat űz ki, visszaadja az egyénnek a szabadságát, mert hogy pontosan átérzi, hogy milyen. A megkísértés után megy Galileába. Pontosan tudja Jézus, hogy milyen és mekkora a sátánnak a hatalma. Aztán, amikor halottakat támaszt fel, tipikus a naimi ifjú, hogy amikor megy a város határában, a naimi ifjúnak az édesanyját látja. Az édesanyja gyásza az, ami megragadja Jézust. És, mert ugye a leírás is azzal zárul, hogy visszaadta őt anyjának. Amikor kenyeret ad a kenyérszaporítás csodájánál, megjegyzik, hogy Jézus mondja, hogy sajnálom a népet. Tehát átérzi az emberi ínséget, az emberi szükséget. Nem azért szaporítja a kenyeret, hogy őt istenítsék, hanem mert az embernek szüksége van arra. Aztán betegeket gyógyít, a betegségek, a leprások, vak, süketnéma, mindenhol. Amikor ezek a csodák megtörténnek, akkor valójában a hit horizontján történnek, hogy nem azért kapták ezt, hogy most egészségesek legyenek, hanem a teljes értékű megtéréshez kaptak egy plusz ajándékot. Aztán Jézus ezt a bizonyos belső ínséget is látja a gazdag ifjúnak, amikor mondja, hogy valami még hiányzik neked. Mindene megvan, de valami még hiányzik, és ugye ez az elbeszélés is úgy kezdődik, hogy Jézus ránézett és megszerette. Tehát egy szimpatikus valaki. Ez az isteni irgalom egy emberi közelségben van jelen. És ugye megjegyzik, hogy a szavainak és a tanításának is hatalma van. Ez a hatalommal való tanítás több helyen is előfordul az evangéliumokban. Elmondhatjuk, hogy van egy tipikus összefoglalása a Jézusi küldetésnek, hogy egy bizonyos differencia van az alak és a tettek között. Ezt 2 helyen lehet szerintem nagyon tetten érni, a Lázár feltámasztásáról szóló jelenetben és a Betesda fürdőnél. A Lázár feltámasztásánál. Ugye ez a jelek könyvében van az utolsó jel, Lázár feltámasztása már utalás Jézus húsvéti feltámadására, a 7. jel, ami már összekapcsolódik Jézus húsvétjával. A pirossal kiemeltem azokat a mondatokat, ez a legtömörebb leírás a Szentírásban, ahol Jézusnak az érzelem világára, ha úgy tetszik, a maga szolidáris alkatára a legtömörebben utaló szöveg. Hogy amikor látta, hogy sírnak, Jézus lelke mélyig, itt a 2 nővérről van, ugye szó Mária és Mártáról. Aztán Jézus könnyekre fakadt. Nézzétek, mennyire szerette, a zsidók megjegyzik. Amikor a sírhoz lép már, hogy Lázárt feltámasztja, akkor Jézus szíve mélyéig megrendült. Ez a legtömörebb szöveg, ami bemutatja Jézusnak a belső emberi érzelmi világát. A Betesda fürdőnél, és azt gondolom, hogy ez egy tipikus pontja az evangéliumoknak, van ez a lyuk kapunál, ez a bizonyos Betesda fürdő, 5 oszlopcsarnoka volt. Ezt tudjuk, hogy tényleg 5 oszlopcsarnokú volt, mert kiásták már. Nagyon sok beteg feküdt bennük. Vakok, sánták, bénák és a többi. És az 5. vers, de volt ott egy ember. Más szövegvariánsokban, bizonyos kódexekben ez úgy hangzik, hogy ott sok ember volt, és nem volt köztük olyan, amelyik ne lett volna beteg. Tehát 5 oszlopcsarnoknyi beteg ember. Ezt képzeljük el, hogy 5 oszlopcsarnokban a tömény emberi nyomor. És ezt Jézus nagyon is átérzi. És egy ember gyógyít meg. Mert ott volt egy, amelyiknek éppen szüksége volt rá, valami miatt. Van egy különleges hatalom, ami Jézusnak a habitusa, mondjuk így. Tehát benne van, ez felismeri a környezete, átérzi a környezetének minden nyomorát. Itt van ez a segítő hatalom, és ő tényleg úgy él, hogy nincs hová lehajtani a fejét, tehát magából kifelé és mások felé él. Valóban a szegények, az elnyomottak, a betegek, a társadalom legszerencsétlenebb rétegéhez közeledik Jézus igazán alázattal, és el is mondja nekik, hogy kövessetek engem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Ugyanakkor a hatalmat korlátozottan gyakorolja, ezt, ami benne megjelenik. A Bethesda fürdős jelenet a tipikus, hogy van 5 csarnyoknyi beteg, és van ott egy. Ez a kérdés, hogy miért nem gyógyít akkor meg mindenkit? Mi ennek a hatalomnak a célja? Miért csak azt a bizonyos egyet? És azt gondolom, hogy foglaljuk össze itt a mondani valómat, hogy először is a bölcsesség könyve már megjegyzi, hogy az Isten az életnek barátja. Tehát a teremtett élet, ez az Istené. Van egy különleges szentsége, van egy különleges méltósága, és erre vonatkozik az irgalom. Magára az életre, az élet egészére. Ne gondolkodjunk úgy, hogy vannak a bűnök, és a bűnökre vonatkozik az Isten irgalma. Nem. Az élet egészére. És ez egészen biztos. Isten irgalma ugye az evangéliumokban gyógyítja és menti azt, ami élet. Mindaz, ami az élethez tartozik, azt menti. És ugye azt is látjuk, hogy a megváltó, tehát a Redemptor, Jézus Krisztus, nem változtatja meg a teremtett valóságot, hanem benne éppen a maga irgalmával egy új utat nyit, amire mindenkit viszont meghív, hogy kövessenek engem. Éppen a szelídségével, a maga alázatával, hogy ez az irgalom útja, ez velünk megy. Ugye az Ószövetség, a héber szöveg, az irgalom és a keresztkút, ide akartam én kiukadni az egyházhoz, hogy a héberben az irgalom és az anyaméh az azonos jelentésű egy szó, ugye mind a kettőt jelenti, és amikor már az egyházatják foglalkoznak ezzel az isteni irgalommal, akkor mindig a keresztkúthoz kötik, hogy azt mondják, hogy attól anyaszent egyház az anyaszent egyház, mert bennünket az új életre, egy új útra az Isten a maga irgalmával a keresztség szentségében újjászül. Vagyis mindannyiunké valójában ez az Isten irgalom, ez itt marad, és az egyházban lelhető fel. Ez egy roppant fontos dolog. Mert hogy miért nem gyógyít meg mindenkit Jézus? Mert hogy nem a csodákért jött, hanem hogy mindenkit meggyógyítson. Az evangélium nagyon érdekes, azt is mondja, hogy és meggyógyított minden betegséget és minden bajt. A Bethesda fürdőnél látszik, hogy egy ember gyógyított meg. Az ő küldetése, de ő így válaszolt, menjünk máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, hiszen ezért jöttem. Tehát az evangélium maga az evangélium kegyelme, ami hordozza az Isten irgalmát. Jézus az Atya irgalmát nem egyeseknek, a csodák által szánta, hanem mindenkinek az evangélium által. Ez itt maradt az egyházban. Egy Reinhardt nevű evangélikus teológus, ő a Wittenbergi Egyetem rektora volt, az egyik úttörője volt a történeti Jézus kutatásnak. Ugye, hogy ami megjelent Jézusban, az hogy marad itt a történelemben? Csak ezt a szöveget szeretném felolvasni. Jézus tervezete terjedelmében nagy, természete szerint nagy, és megvalósítási formájában nagy. Ő Isten országát akarta megalapítani, mely az egész emberiséget átfogja, az igazságnak, az erénynek, a boldogságnak ezt az országát nem nyílt erőszakkal, nem egy titkos társaság rejtett befolyásával, hanem az egész világot és az egész történelmet átfogó, egy tanító és üdvözítő intézmény által akarta megalapítani és fenntartani. Ez az evangélium, ami tulajdonképpen az egyházban áll fenn. Köszönöm szépen!